kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Műsorunkban az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk, Mundrucó Kornél és Weber Kata Netflixen debütált új filmjéről is hallhatnak, majd Bodrogi Gyulával és Stork Natasával is hallhatnak beszélgetést, emellett a figyelmükbe ajánljuk a Modern Art Orchestra koncertjét is. Több épületben szétosztva folytathatja majd február 1-től a Színház és Filmművészeti Egyetem a működését, az Ódri színpadot pedig visszakapja a Református Egyház. A részleteket Fehér Anna Magda ismerteti.
Az ATV.hu múlt hétvégén arról írt, hogy információik szerint eladják az SFL jelenlegi épületeit. Szétszórják a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatási helyszíneit. Erről már az RTL híradó számolt be hétfőn egyetemi forrásokra hivatkozva. Forgács Péter színházrendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója felhívta a figyelmet, hogy a különböző szakokon tanuló diákok sokszor együtt dolgoznak, közös projektjeik vannak. Ha több helye lesz a képzésnek, ezt az együttműködést, kapcsolattartást hátráltatja. Kedden Szász János film- és színházrendező, szerdán Fullajtár Andrea színművész mondott fel a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Mindketten osztályvezető tanárként dolgoztak több mint egy évtizede az oktatási intézményben, mindketten másodéves osztályt hagytak hátra. Csütörtökön írta meg a Magyar Nemzet, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi vezetése visszaszolgáltatná eredeti tulajdonosának, a Magyarországi Református Egyháznak a Vas utcai épület együttes egy részét. A Vas utca 2 C alatt található épületrészt, amely jelenleg az Ódri színpadot is magába foglalja. Az 1943-ban átadott ingatlan eredetileg a Keresztény Ifjúsági Egyesület Nemzeti Szövetségének székháza volt, amelyet 1950-ben államosítottak, majd 8 évvel később kamaraszínháznak építettek át, az épület azóta a Színház és Filmművészeti Egyetem tulajdona. Pénteken az egyetem kuratóriumi vezetése közleményben megerősítette a sajtóértesüléseket, ahogyan fogalmaznak, az egyetem történetének legjelentősebb fejlesztési programja vette kezdetét, amelynek első lépéseként februártól új intézetnevekkel és megújult modern oktatási helyszínekkel várják a hallgatókat és az oktatókat. A Filmintézet a jövőben Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet néven működik tovább. A képzést a Szentkirályi utcai épületből az egykori Duna Televízió volt budai székházának egyik épületébe költöztetik, ahol az eddiginél majdnem kétszer nagyobb oktatási helyszín várja a hallgatókat. Az Egyetem Szentkirályi utcai és Rákóczi úti épületeiben a színművészeti képzés kap helyet Sinkovics Imre Színművészeti Intézet néven. Az egyetem harmadik, a hallgatók elméleti oktatásáért felelős intézete a Német Antal Dráma Elméleti Intézet nevet kapja. Mint írják, az infrastrukturális fejlesztések részeként a Vas utcai kollégiumhoz képest lényegesen színvonalasabb, felújított, önálló kollégiumi épület várja a hallgatókat, ahol a korábbi 50 helyet, 70 férőhelyet tudnak biztosítani. Az egyetem vezetésének tervei szerint az Uránia Filmszínháza jövőben a színházi és mozgóképes képzést egyaránt kiszolgálja majd. Szintén pénteki hír, hogy az idei szabadságigényekkel kapcsolatban minden főállású oktatónak elküldtek egy dokumentumot, amin láthatóak az új tanárok nevei is. Majdnem 30 új névvel bővül a tanári kar. Köztük Szarvas József, Homonnai Zsolt és Sáfár Mónika színművészek, Medvecki Balázs az MTVA volt vezérigazgatója, Koltai Gábor a Honfoglalás című film rendezője, vagy Velkovics Vilmos, az Echo TV, majd a Hír TV műsorvezetője.
Az idén is jelentős változásokra lehet számítani a Kossuth Lajos téren. Megújul az Agrárminisztérium épülete, ahol közösségi terek és egy nyilvános étterem is létrejön. Szabó Gergő összefoglalója.
Folytatódik a Kossuth tér környékének rekonstrukciója. Jelentős átalakításokat végeznek el az Országházzal szemben található Agrárminisztérium épületén, mondta Waxler Tamás, a Steindl Imre program vezetője.
Az épület átépítésének a legfontosabb része az az, hogy van egy alapvető szerkezeti probléma ezzel az épülettel. Amikor Bukovics Gyula 1880-as években megtervezte, akkor jó ötletnek gondolta azt, hogy olyan térsorolást hozzon létre, ahol az egyik irodasornak nincsen saját természetes megvilágítása, hanem egy folyosó és a másik irodasor között van. Az épületnek a mai napig az irodájának jelentős része úgy néz ki, hogy egy vastag főfal nagyjából derékba vágja őket, és ez nem csak egy kis nyílás van. Hát ez egy alapvető szerkezeti probléma. Nagyon régen nagyon sokan tudják, hogy meg kell oldani, és most erre jött össze a kellő elszánás. Ehhez képest terveztettük át az épületet, és ezért szükséges az épület hátsó traktusának a szerkezetét ideiglenesen elbontani, majd az új alaprajzi rendszerben visszaépíteni. Ezentúl, mivel hozzányúlunk a szerkezethez, lehetőség nyílik arra, hogy az épület alá egy mélygarást építsünk, úgyhogy erre is sor kerül a kormány döntése alapján, és végül az épület homlokzatai pedig visszanyerik eredeti fényüket, baluszter, serkét, stb. Mindent vissza fogunk tenni az épületre. Az épület középső udvarát pedig megnyitjuk a Kossuth tér látogatói számára, ott egy fedett, de nyitott udvar lesz, egy passzázsal, ami hátrafelé a Kozma Ferenc utca felé biztosít átjárás, és így az épület különféle, még a jövőben kialakítandó attrakciókkal szolgálhat a Kossuth tér látogatói számára.
Vaxler Tamás kitért arra is, hogy mikor lehet kész a beruházás.
Az első negyed évben elkészülnek a tervek, és reményeink szerint végig tudjuk futtatni a kivitelezői tendert. Hogyha a kormány elfogadja a tender eredményét, ugye feltételes közbeszerzést írunk ki, tehát nem előre kérünk pénzt a kormánytól, és utána tenderezhetünk, hanem végigfuttatjuk a tendert, és a konkrét összeg ismeretében kérjük a kormánytól a forrásokat. Tehát, hogy a kormány ezt elfogadja és biztosítja a forrást, akkor így az év derekán el tud kezdődni a kivitelezés. Most nekünk az a satszunk, hogy a reális időigénye a két épületnek valahol 2 és 3 év között lesz, de a pontos adatot azt már csak akkor lehet tudni, amikor már tárgyaltunk a kivitelezőkkel, és meg kérdő, hogy ők hogy gondolják ezt, mi a reális. Szerintem ez a 2-3 év között ez reális.
A Steindl Imre program vezetője hozzátette, az Agrárminisztérium épületében egy közösségi tér és egy hungarikumok bemutatására és árusítására szolgáló mintapince, üzlethelyiség, valamint egy nyilvános étterem is létrejöhet.
London után Budapest Európa második nagy nemzetközi filmes produkciókat létrehozó bázisa, mondta el az Inforádio Aréna című műsorában a MÜPA vezérigazgatója, a Magyar Mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos. K.L. Csabával Kocsonya Zoltán beszélgetett.
2020-ban 10 új film került mozikba, készültek televíziós és streaming tartalmak, és hát ami különösen fontos, meg ne feledkezzünk erről, novemberben elindult a Nemzeti Filmintézet magyar alkotásokat bemutató online filmtára, a Filmio. Mondhatjuk, hogy a járvány ellenére is, hát mozgásban és lendületben volt a magyar filmipar és a magyar filmgyártás és a filmes terület?
Ezt nagyon büszkén mondhatjuk, és azt is büszkén elmesélhetjük, épp a Hollywood Reporterben jelent meg egy nagyon komoly cikk az elmúlt napokban arról, hogy Budapest milyen jól állja a sarat a Covid-dal szemben, aminek nagyon örülünk, mert ezt mi is úgy érezzük. Ugye kihúztunk egy fantasztikus pozíciót, hogy tulajdonképpen Budapest lett London után Európának a második ilyen nemzetközi produkciókat létrehozó bázisa. Nagyon következetes munkával már ugye Endő Hajna az elődöm kezdeményezésére és az itt levő szervizcégek közreműködésével elértük, de elérni ez egy dolog, de ezt fenntartani, megtartani és a Covid után még előrelépni benne, ez egy nagyon-nagyon komoly feladat. Mi ott sem álltunk le, sőt, tulajdonképpen az volt a nagyon érdekes dolog, hogy márciusban ugyan kivonultak a mennyi produkciók, mert mindenki megijedt, meg az árások miatt kénytelenek is voltak, de részben a magyar produkciók előkészítése már zajlott, és ezt szinten is tartottuk, ugye az volt a cél, hogy ahogy elindulhatnak az új forgatások, akkor ezek már legyenek előkészítve. És ez így is történt, hiszen június-júliusban jó pár filmünk elkezdett forogni, és hát visszajöttek a nagy nemzetközi produkciók is, például a Dűne című, tulajdonképpen egy remake, de mégiscsak világhírű sztárokkal teletűzdelt hollywoodi produkció is befejezte itt a munkálatokat.
És ugye, jól tudom, akkor ezek a Fóti Filmstúdió területén zajlanak, ami egyébként is ugye a tervek szerint hát bővítés alatt áll, vagy bővülni fog. Egyébként itt korábban is nagyszabású amerikai szuperprodukciók forogtak. Egyáltalán hol tart most ez a bővítés?
Ez nem csak a MA filmben, hanem tulajdonképpen Budapest körül kialakult egy stúdiórendszer, ami még nem elég. És hát kihasználtuk az alkalmat, hogy a Covid alatt mondjuk épület tervezést, vagy ennek a előkészítését, közbeszerzési kiírását el lehet indítani. Mondhatom büszkén, hogy ez sikerült is. A terveink szerint ugye még ebben a hónapban lezárul ez a pályázat. A kivitelezésre tudunk koncentrálni. Nagyon fontos úgy kijönni a Covid-ból, hogy azt tudjuk mondani akár már jövő évben is, hogy a budapesti stúdiókapacitások megnőttek. Egyébként ez egy olyan méretű beruházás, 4 stúdióról beszélünk, ami a jelenlegi hálózatot kapacitásban megnöveli egy harmaddal, és ez egy nagyon jelentős dolog. Ráadásul ugye Londonban a Pangyudi stúdiót hosszabb 10 évre kibérelte a Marvel cég, tehát ott ilyen szempontból csökkent a stúdiókapacitás, mert egy cég viszi el ezeket a lehetőségeket, tehát még onnan is számíthatunk munkákra.
Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, a Magyar Mozgókép Ipar Fejlesztésért felelős kormánybiztost hallották. Már látható a Netflixen Mundrucó Kornél és Weber Kata Pieces of a Woman című filmje. Fehér Anna Magda összeállítása.
A Pieces of a Woman Mundrucó Kornél eddigi legszemélyesebb filmje egy gyermek elvesztéséről és egy anya gyászáról. A film egyik első jelenete egy több mint 20 perces vágatlan snit az otthon szülésről. A néző minden nyers mozzanatában végig követheti, hogyan siklik félre és vezet tragédiához egy bostoni pár első gyermekének megszületése. A kislányt a kiérkező mentők sem tudják megmenteni. Ekkor jelenik meg a főcím, és itt kezdődik a film kiemelt témája, hogy hogyan lehet, fel lehet-e dolgozni a tragédiát. Mundrucó Kornél így beszélt erről korábban az Inforádióban.
Weber Katának a forgatókönyve fölteszi azt a nagy kérdést, hogy a gyász folyamatban milyen utat kell választani egy nőnek. És arra a következtetésre jut, hogy csak a saját utadat tudod követni. És ez a bizonyos saját útnak a követése nagyon sokszor ellene megy a tabuknak, a tradícióknak és a családi elvárásoknak. És ebben fakadóan alakul ki a filmnek a természetrajza, ami a Márta nevű főszereplőnek a férjével való kapcsolata, illetve az édesanyjával való kapcsolata a fő hangsúly. Ez egy 9 hónapnak a története, magyarán van egy tragikus otthonszülés jelenetünk, ez első jelenet, és utána látjuk, hogy erodálódik ez a család, és utána, hogy jut túl tulajdonképpen a Márta a fájdalmát. Ez egy nagyon absztrakt film, a fő témája az a gyász, ami ugye egy nem látható dolog, ezért a filmekben nem egy gyakori dolog, hogy egy gyász folyamat, feldolgozást nézzünk végig, de van ez a Kirby színészi alakítása, olyan elsöprő erejű, hogy szerintem láttatja az elvesztett lelket is a filmben.
A gyászoló anyát, Mártát alakító Vanessa Kirbyt a film bemutatóján a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb színésznőnek járó díjjal jutalmazták, és esélyes az Oscar díjra is. Mundrucó Kornél így méltatta Vanessa Kirby játékát.
Ikonikus alkata van, nagyon komplexek a csendjei, és egy nagyon klasszikus európai sztár a maga módján, ami nekem nagyon tetszett, és egy olyan klasszikus színésznő jutott az eszembe, mint a Hanna Sigulla vagy a Catherine Deneuve, és rá emlékeztet.
Január 6-án debütált sikerrel a film a Netflixen, az IMDb-n 7,1 pontot ért el az alkotás, és többségében méltató kritikákat kapott. A film kampányának azonban nem tett jót, hogy decemberben súlyos vádak merültek fel az apát alakító Shia LaBeouf-fel szemben. A színészt egykori barátnője perelte be, állítása szerint LaBeouf kapcsolatuk ideje alatt fizikailag, szexuálisan és lelkileg is bántalmazta őt. A színész a vádakat nem tagadta. A Pieces of a Woman-ben a gyászoló apa figurája erőszakos karakter, de Mundrucó Kornél a Variety-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a film egy műalkotás, el kell választani a karaktert az alkotó személyétől. De fontos látni, amit az apa megjelenít a filmben. Az agresszió a gyásznak és a problémafeldolgozásnak egy más felfogása, kivetülése lehet. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta Mundrucó Kornél, hogy az abszolút főszereplője a filmnek az anya. A Pieces of a Woman egy női utazásról, egy női gyászmunkájáról szól.
Közönség nélkül nem létezik színház, mondja Bodrogi Gyula, aki éppen ezért nehezen éli meg, hogy a koronavírus járvány miatt nem játszhat nézők előtt, de mint mondja, fontos, hogy az ember tevékeny legyen, ezért ha a körülmények lehetővé teszik, továbbra is dolgozik, forgatásokon vesz részt. A riporter Rozgonyi Ádám.
Csináltunk az Isten ostorából egy felvételt, ez egy színházi előadás is, a Lignyánszky Attila rendezte, és most ezt a film változatot is ő rendezi. Úgyhogy van egy kis munka, van egy kis lehetőség, úgyhogy ez a rettenetes vírus, és ezek a borzalmas karanténok néha-néha így megszakadnak, és az mindig jót tesz, hogyha az ember tud valamit csinálni, ha tud valamit dolgozni. Az egy nagyon fontos dolog az életben, hogy az ember tevékeny lehessen.
Volt ideje arra, hogy átgondolja, hogy mit szeretne csinálni, mit vállal még, milyen filmekben, esetleg előadásokban szeretne szerepelni?
Nekem az az érzésem és gondolataim is ilyenek, hogy a színház az úgy létezik, hogy van színész és van közönség. Ez a kettő együtt játszik egy-egy előadást, és én nagyon szeretem. Nagyon szeretem a közönséget, nagyon szeretem a kollégákat. Tehát nekem az az élet elemem, ha színházi előadásra készülünk, mondjuk egy próbán, és a színházi előadást játsszuk a közönséggel. Ez valahogy már nálam átvette az első helyet az életemben. Hát 62 vagy 63 éves a diplomám.
És most nagyon nehéz lehet, hogy a közönséggel nem tud kapcsolatba lépni. Nem látja a közönségét.
Igen, az rendkívül fontos. És hát végül is, amikor csinálunk valamit, amikor készülünk, tulajdonképpen nekik csináljuk. Velük akarunk játszani, azért próbálunk hónapokon keresztül, hogy aztán velük eljátszhassuk ezt a darabot, ha lehet, százszor. Tehát ez benne van az életünkben, ez hozzátartozik. Hát a szakmánkhoz mindenképpen, de azt hiszem az életünkhöz is.
A közönség szeretete az, ami mindig inspirálja, erőt ad a színész?
Igen, meg a közönségnek az a játszási vágya, ahogy eljönnek a színházba, ahogy belépnek a nézőtérre, és elhatározzák, hogy most itt mindent el fogok hinni, ami a színpadon történik. És együtt van, és reagál, és a csenddel, a nevetéssel, a sírással, a figyeléssel tűnik. Az egy nagyon-nagyon-nagyon kedves, gyönyörű, szép kis szakma ez.
Ezt a szakmát azért művelni kell, és nagy energiabefektetéssel is jár. Szövegtanulás, próbák, iszakázás, ezt hogy bírja, hogy viseli?
Én azt nagyon szeretem. Én nekem, ha úgy végig gondolom ezt a 60-valahány éven, nekem még nem volt soha, hogy olyan idegesítően fárasztó lett volna, egyáltalán fárasztó lett volna játszani. Nem emlékszem olyan időszakra, hogy azt mondtam, hogy jaj, de borzaszt. Én kifejezetten, szóval szeretem, szeretem csinálni, szeretek bemenni a színházba, még nézőnek is szeretek lenni.
Gondolom vágyik arra, hogy újra a nagy közönség előtt.
Hát az már nagy, de rettenetesen ilyen, nem csak nekünk hiányzik, a közönségnek is hiányzik. Nagyon hiányzik. Ez egy olyan fajta szórakozás, mint a desszert, az evés, az ebéd után. Tehát színház nélkül lehet élni, de ahogy mondják, lehet élni színház nélkül, de minek?
Hogyan tartják egymásban kollégáival a lelket, hogy tartsunk ki hamarosan vége ennek az járványsúlytalan időszakban?
Én úgy veszem észre, hogy nem beszélünk róla. Amikor valami lehetőség van, akkor játszunk. Kezdetben még több szó esett így egymás között, de ma már én nem nagyon hallom, hogy erről lenne valamiféle beszélgetni. Ez egy alattomos ellenség, le kell gyűrni.
Bodrogi Gyula Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt hallották. A kontinens 10 ígéretes színész tehetsége között mutatja be Stork Natasát a European Film Promotion február végén, miután a magyar színésznőt beválasztották az idei Shooting Stars programba. A Horváth Lili által rendezett Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című film főszereplőjeként nyújtott alakításáért 3 nemzetközi filmfesztiválon is elnyerte a legjobb színésznő díját. Stork Natasával Rozgonyi Ádám készített interjút.
Nagyon jó érzés, főleg itt a vírus helyzet kellős közepén, hogy van egy ilyen lehetőség. Mert most amúgy is nagyon kevés lehetőségünk van, egy-két stream előadásról lehet szó csak, vagy kisebb forgatásokról, úgyhogy ez most mindenképp egy ilyen nagyon pozitív dolog, hogy ez lehet.
És egyébként mi történik majd február végén? Tehát hogy kell ezt elképzelni, ezt a programot?
Annyit lehet egyelőre tudni, hogy eddig ugye az eddigi években ez mindig a Berlinelli keretén belül zajlott, és most pedig online térbe fog kerülni ez a program. És tudtommal 3 napot fogok, vagy 4 napot ülni a számítógép előtt, és akkor lehet találkozni ügynökségi emberekkel, producerekkel, és nem tudom, mindenféle ilyen szakmai kapcsolatot kialakítani.
Egyfajta kötetlen online beszélgetésként lehet, kell ezt elképzelni?
Igazából nagyon keveset tudok erről egyenlőre, de szerintem ennek az egésznek az a célja, hogy valahogy a színészek tudjanak a saját országokon kívül dolgozni, és be legyenek mutatva külföldi ügynökségeknek, producereknek, filmkészítő embereknek.
Ez a 1998-ban életre hívott program, hát mások mellett például Daniel Craig vagy Rachel Weisz számára is egy fontos, jelentős állomás a karrierben, de Magyarországról ugye mások mellett például Oroszlán Szónya, Ónodi Eszter, Hámori Gabriella, vagy éppen legutóbb Tenki Réka kapott meghívást erre a programra.
Igen, de azért én sohasem merek ilyen nagy reményeket táplálni magamban, hanem próbálom ezt az egészet ilyen játékosabb fölfogni.
És ha már a reménynél, bizakodásnál tartunk, akkor Horváth Lili az ön főszereplésével készült Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje a hivatalos magyar Oscar nevezett alkotás. Ilyenkor milyen messze megy el az ember a reménykedésben, az álmodozásban?
Persze, bizakodom. De én tényleg mindig próbálom magamat valahogy agyban arra fölkészíteni, hogy adott esetben nem lesz siker, és akkor jól esik, hogyha van. És tényleg ennek a filmnek a kapcsán nagyon sok siker jött be. És valahogy abba bízom, hogy ezt nem kell feltétlenül várni, hanem ezek kiadódnak majd, hogyha megvan az idejük. De mindenképpen nagyon megtisztelő, hogy minket küldenek az Oscarra, és természetesen nagyon-nagyon örülnék neki, még akár, hogyha a legjobb 10 közé is bekerülnénk. De nincsenek ilyen elvárásaim.
Erős a mezőny?
Igen, tudtommal nagyon erős a mezőny, és hogy állítólag rekordszámú filmet jelöltek idén.
A mostani beszélgetés előtt legutóbb novemberben készítettem önnel interjút, azóta 2 másik nemzetközi filmfesztiválon, és önnek ítélték a legjobb színésznő elismerést a Felkészülés című filmben nyújtott alakításáért, és hát ezek gondolom nagyon jó leső elismerések, az önbizalmat is növelhetik.
Nagyon érdekes az egész, mert ugye amiatt, hogy minden a vírushelyzet online tér, betörténik, ettől ilyen nagyon nehezen befogadható ez az egész, hogy nem lehet kimenni ezekre a fesztiválokra, nem lehet átvenni a díjakat, úgyhogy legutóbb az Auguszt cukrászdába kellett elszaladni, fölvenni egy díjat, mert oda küldték el. Ilyen egész abszurd helyzeteket eredményez ez, és nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha mindez úgy történik meg, hogy tényleg részt lehet venni benne.
Igen, tehát hogy nem tudja úgy az ember megélni a sikert a maga valójában.
Igen, talán igen, de azért nem panaszkodom, szóval azért ennek azt hiszem, hogy megvannak az előnyei is, meg talán ez az egész vírus helyzet így számomra jobban kezelhető, hogy mindig van egy kis örömadag.
Stork Natasa színésznőt hallották. Egyedülálló online koncerttel 4 neves szólistával tiszteleg Joe Henderson, a 20 év elhunyt amerikai szaxofonos előtt a Modern Art Orchestra vasárnap. Az esemény a zeneszerző nagyzenekari hangszereléseire összpontosít. A koncertről Rozgonyi Ádám kérdezte Fekete Kovács Kornél zenekar vezetőt.
Valahogy ezt én megpróbáltam így beletenni abba a sorozatba, ami egyébként most már több mint 3 éve működik, ez a Legendás Albumok című sorozatunk, ahol minden egyes koncerten egy-egy valami ilyen módon kimagasló lemezt, kimagasló alkotást veszünk górcső alá, és most tulajdonképpen így összeértek a szálak Joe Hendersonnal, a Legendás Albumokkal, és ezzel a bizonyos Joe Henderson Big Band albummal. Erről az albumról játszunk egyébként 6 kompozíciót, és ezeket kiegészítjük 2 szintén Joe Henderson kompozícióval, és így áll össze az a 8 számból álló program, amelyben kiváló szólistákat is sorakoztatunk majd.
Kik lesznek ezek a neves szólisták?
Nagy öröm, hogy abszolút világsztárként tudom felkonferálni azt a fiatal kollégát, akivel évekkel ezelőtt a saját kvintettemben is volt szerencsém együtt dolgozni, őt úgy hívják, hogy Bolla Gábor. Most már Kopenhágában él, és ő is épp úgy, mint a másik három szólista, így az online megoldások segítségével csatlakozik majd ehhez a koncerthez. Most távolodjunk földrajzilag Németországba, jövünk Frankfurtban, ahol Lakatos Tóni, vagy másik nevén Tóni Lakatos közreműködik majd szaxofonról a nappali szobájából, és Párizsban él az az úriember, aki egyébként a Miles Davis zenekarából vált valóban világhírűvé. Úgy hívják őt, hogy Rick Margica, és a tenor szaxofon kiváló kezelője, hát Rick Margica a harmadik vendégünk, és tulajdonképpen földrajzilag legtávolabb Los Angelesbe vezet bennünket az a szál, amelyen keresztül Bob Mintzer elküldte azokat a szaxofonszólókat, amelyeket majd élőben kísér a Modernát Orkestra. Los Angelesből pedig szintén a nappali szobából Bob Mintzert hallgathatjuk majd.
Hát ez egy igen csak nagy vállalkozás, de hogyan lehet majd élőben esetleg, vagy felvételről meghallgatni ezt a koncertet?
17-én este 19.30-tól kezdődik az az adás, amelynek a keretein belül levetítjük majd ezt a koncertet. Az adás egy élő beszélgetéssel kezdődik. Pázmándi Gergő, kiváló szaxofonművész fogja majd moderálni ezt a beszélgetést. A Modernárt Orkesztrából több tag is megszólal majd, illetve megszólalnak a szólisták közül is pára. Nyilván a beszélgetés nem másról, mint Joe Hendersonról és az ő munkáiról, az ő jelentőségéről fog majd szólni. És a beszélgetést követően pedig terveink szerint 20 óra 30 perc magasságában indul majd el az a koncert, amely struktúrját tekintve úgy fog kinézni, hogy a Modernárt Orkesztrát a Budapest Music Center nagy terméből láthatja és hallhatja a közönségünk, és a szólisták pedig, ahogy említettem, mindenki a saját maga otthonából, nappaliából szaxofonozik majd hozzánk, és természetesen a zenekar Facebook oldalán, és ha jól tudom, akkor a YouTube csatornáján is adásba kerül majd ez a kis műsor.
Fekete Kovács Kornél trombita művészt, a Modern Art Orchestra művészeti vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió elti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a felelős szerkesztő Débányász Gergő nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
Kulturális híreket hallottak.